Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
114, 115, 116
117 perc.
A Civil Rádió majdnem két órás magazin műsora.
It wasn't much, I couldn't feel, so I tried to touch. I've told the truth, I didn't come to fool you. And even though it all went wrong, I'll stand before the Lord of Song with nothing on my tongue but hallelujah.
Mennyán András és Bors Györgyi közös kiállítása látható Saját terek címmel a Fugában. Egészen június 22-éig. Ez egy egészen különleges kiállítás. Mennyán András a mester és Bors Györgyi, aki a saját tereivel kapcsolódik Mennyán Andráshoz. Kiállításról beszélgetett Mennyán Andrással és Bors Györgyi képzőművészekkel Medved Ivett.
Itt a Fugában azt a kiállítást, ahol most ülünk Bors Györgyivel és Mennyán Andrással, a műgyűjtő Szőlősi Nagy András nyitotta meg. Egy beszélgetésben Andrással és a feleségével, a Nemes Judittal arra fordult a szó, hogy egyáltalán nem véletlen, hogy ők már Párizsban a gyűjteményük építésénél fókuszáltak a konkrét geometriára. És akkor én elkezdtem őket erről kérdezgetni, és akkor az András azt mondta nekem, hogy nézd, a geometria, mint olyan, tehát a háromszög, a négyszög, a kör, az mindenki, vagy inkább szűkítsünk, minden képzőművészé. A kérdés csak az, hogy ezzel és a matematikával mihez kezd. Mit gondolsz erről?
Hát azt gondolom, hogy igaziból ez a 20. század elején kezdődött, amikor maga a geometria, tehát az egyfajta, én azt mondom, hogy egyfajta formanyelv. Tehát mindent ki lehet fejezni vele. Igaziból az építészette dizájnnal jött be, és a Bauhaustól származik, előtte nem igen használták a geometriát. Főleg a konstruktív vonulat, ami bevonult a 20. század is a képzőművészetébe, és a mai napig is tart, és folytatódik, és egyre kifinomultabb lesz, és egyre komplikáltabbá válik a dolog, hiszen a tudásunk, ahogy növekszik, egyre jobban ismerjük meg a világegyetemet, és formanyelvet egyre szofisztikáltabban, tehát kifinomultabban használjuk. Még egy dolog van, ami nagyon fontos, a formakutatás. Mert a formakutatás a formáknak, tehát a geometriáról beszélek, a geometriai formáknak a megismerése, és azoknak a feltérképezései úgymond nagyon fontos irány van. Ez még az annak ide, az a József Albers kezdte el, ő a színre specializálta magát, ahol gyakorlatilag a színkutatással foglalkozott. Ez a formakutatásban nem valósult még meg. Én elkezdtem ezt a 60-as évek vége és 70-es évek elején a formák logikájával, illetve vizuális programokkal, ami nagyon-nagyon fontosnak tartom, és a környezetformálásban, a dizájnban, az építészetben, és egyáltalán a gondolkodásunkban.
Hát az a helyzet, hogy benne vagyunk a közepében. Elkezdtem kutakodni, hogy azon kívül, hogy valaki benneteket összeismertetett, hogy van-e valamilyen olyan inspirációs vagy motivációs vizuális felület, ahol ti összetudtok kapcsolódni. És András már említette a Bauhaust, az megfelel a valóságnak, hogy Vazarelihez és Móri Nagy Lászlóhoz van valami kötődésed? Van onnan valami invenció?
Hát mindenképpen inspiráló az ő munkásság, de igazából én azt gondolom, hogy az én gyökerem, hogy ahova én visszavezetném, az orosz avantgárd Liszinszky és Popova és Rozanova, mert ott jelent meg az, amit én is a képeimben csinálok, hogy történet is van a geometrikus formák mögött. Például vörösékkel üsd a fehéret, ezt szerintem mindenki ismeri, és én nem egy tudományos elemző-kutató munkát végzek, sokkal inkább ösztönös, amit én csinálok. Tehát az Andrásnak egy nagyon komoly, megalapozott életműve van ezen a területen. Én más irányba mozdultam el, annak ellenére, hogy a geometriát használom, de alapvetően az első gondolatok azok ösztönösen születnek, és mondjuk, hogy a tudás a szerkesztettségnél mutatkozik meg, az ábrázoló geometria, axonometria, perspektíva, színperspektíva, és a többi.
Én azt gondolom, hogy mindennek az alapja a dizájnjó, tehát a rajz, a rajzolni tudás. És úgy tudom, hogy neked is volt mondjuk így figurális korszakod, aztán történt valami, és átmentél egy másik területre, ahol aztán majd most kapcsolódni fogsz Mennyán Andrással.
Nem korszaknak mondanám, igazából az elején ugye a tanulmányképek, ugye másolni kellett a mesteremnél, Gasztonyi Kálmánnál, aranysisakos férfi, festettem kutyát, hiperrealista majmot, tájképeket, kipróbáltuk a visszatörléses technikát, akvarellt kipróbáltam, tehát amin lehetett végigmentem. de igazából én a technikát, a tudást szerettem volna megszerezni ahhoz, hogy azt csinálhassam meg, ami az én fejemben benne van. Az elejétől fogva a geometria az volt, ami izgatott. Picit még az elején azt gondolom az önállóságba belekeveredett a lírai, tehát kevertem a líraiba, tettem bele mondjuk úgy pimaszú pofátlanul olyan geometriai elemeket, ami úgy azt gondolták, hogy nem való oda, de szépen-szépen így magától folyamatosan letisztult, és most már abszolút csak a geometrikus formákkal dolgozom.
Hol vagy mikor találkoztál először András UV-pigmentes képeivel?
Hú, ez jó kérdés. Ez már elég régen volt, jó pár évvel ezelőtt. Szerintem úgy emlékszem, hogy a Vazarelli-be egy OSZESZ kiállításon fedeztem fel az ő munkáit, és egyszerűen, de tényleg így történt, nem tudtam elmozdulni előle. Tehát akkora hatás gyakorolt rám, ugyanis a kortársok között, amikor én kutakodtam, hogy ki csinál hasonlót, mint én, vagy úgy kerestem a kapcsolódási pontokat, nem nagyon találtam. És aztán András képénél volt az, amikor fölfel, Úristen, ezt kerestem, és megtaláltam, és én nagyon nagy rajongója voltam már évek óta, és egy közös barátunk, Csörgő Csaba, ezt tudta, és ő hozott tulajdonképpen össze Andrással engem.
Az UV-pigmentes munkáiddal kapcsolatban fekete alapra dolgozol, nekem erről Malevics feketé jutott eszembe. Nem tudom, hogy jó felé járok-e.
Nem. Itt arról szól, hogy gyakorlatilag a fekete, gyakorlatilag a világegyetem, gyakorlatilag a sötétség, és abban történnek bizonyos dolgok. És akkor annak idején még a 60-as évek végén, 70-es évek végén kerestem azt a lehetőséget, hogy hogyan tudok a síkon téri hatást elérni, még térjebb. Azaz növelnem kell a kontrasztot valamilyen módon. És akkor még nem léteztek a Magyarországon egyáltalán nem a világító festék, ezek a fluoreszcent festékek, és ezért használtam én a piros-fehér-feketét annak idején, azok elég intenzívek voltak, és eléggé megkülönböztette a hátteret, illetve magát a formát a háttértől. És akkor a 80-as évek elején, közepén találtam meg, még akkor is Magyarországon nem volt, hanem Bécsből csempésztem be, illetve egy barátom hozta be a UV-fény festéket, és azt az elején irdatlan sokat kínlottam velem, főkülönös a flekkekkel, tehát a felületekkel, mert nappali fényben gyönyörű volt, este pedig, amit a lehányták volna. Úgyhogy a UV-fényben. És akkor ezt hosszú ideig kísérleteztem, és ezért kell nekem sajnos este is festenem, tehát UV-fényben, mert ellenőriznem kell a magát a felületet, hogy mennyire egyenletes. Úgyhogy így kezdődött az egész, kerestem azt a intenzitást a képen, hogy hogyan tudok téri hatást elérni. Tehát innen indult az egész, és akkor két legyet ütöttem egy csapásra, az egyik az volt, hogy egy egészen a sötétben a UV hatására egy egész spirituális hangulata lett a dolognak, tehát majdnem, hogy egy ilyen éteri világ keletkezett, és egy gyakorlatilag azt jelenti, hogy egy kép az két kép. Mert a nappali fényben is működik, meg a UV-fényben is még működik. És a másik nagy gondolatom az volt annak idején, hogy hogyan tudok átmenni a falon. Mert a forma szegmenseken át tudtam menni a formákon, mert van egy olyan principium a pszichológiában, az emberi érzékelésben, hogy a law of closure, tehát a közeli dolgokat az agyunk összeköti, még a hiányzó szakaszokat is. És ezt érződik a mostani képeimen is. De ez egy nagyon fontos principium, mert a későbbiek folyamán utána kezdtem a lézerrel is foglalkozni, mert a fényfalakon át tudok menni. Tehát a fény, mint olyan, tehát akkor még nem volt lézer, tehát a lézer később jött. Tehát ez az idea, ami a 80-as években megfogalmazódott bennem, ez tovább élt bennem egészen a mai napig, és mindegy, nagyon sok mindent csináltam a lézerrel, úgyhogy a fényekkel. De igazából nem a fény számomra igazából csak eszköz a gondolataim és a filozófiám kifejezéséhez.
Az az élmény nekem is megvolt, hogy egy mengyánkép, az két mengyánkép tulajdonképpen, attól függ, hogy milyen fénykörnyezetben vagyok vele. De nekem még ennél is erősebb hatású volt az az installációd, amit a Kieselbach galériában raktál össze, aminek a sztória, ha jól tudom, egy volt börtönépülethez kötődik, és nem véletlen, hogy azt a címet adtad neki, amit adtál.
Így van, mert volt egy meghívásom az Oszlói Múzeumban, ami valamikor egy rendőr fogda volt, és ezt átalakították egy kulturális központtá és múzeummá. És kaptam ott 18 cellát, hogy rendezzem be, vagy csináljak, amit akarok vele. Tehát, és volt egy közösségi tér, úgyhogy erre készültem, és ez az installáció már kiszebben volt, ez megszakított folytonosság, ez igaziból pontosan egy cella mérete volt. És az alapgondolatom az volt, hogy egy ember élet, aki a cellába bekerül, megváltozik az élete, de mégiscsak folytatódik, de meg is szakadt. És ez gyakorlatilag azt jelentett, hogy up and down, tehát lent és fönt, de mégiscsak valamilyen módon folytatódott az élete, ezért használtam abszurd formákat, tehát az egyik, vagy az alapon volumetrikus, fölötte semmi. Tehát ez a maga a gondolat, a formálás, tehát a formálásnak a módja is tükrözte azt, ami a gondolatunkban benne volt, tehát a megszakított folytonosság. Mert az ember, mikor bekerül egy másik helyzetbe, megszakad az életfolyama, ami eddig volt, de mégis folytatódik valamilyen módon. Up and down.
Györgyi, az első találkozásod Andrással, az egy műtermi találkozás volt?
Igen, hát remegetkezem lábam, amíg tudtam megszólalni, egy eszméletlen élmény volt egyébként. Már akkor, amikor még nem ismertem Andrást, már a képen keresztül megvolt, tehát az érzés, amikor ott álltam döbbenten, és azt éreztem, hogy hát itt van ez az, amit folyamatosan kerestem. Amikor találkoztunk, hát az meg személyesen, hát arra nincsenek szavak. Amikor valaki nagyon csodál valakit, és akkor egyszer csak ott áll előtte, azért az egy nagyon jó érzés tud lenni.
Alapvetően sorozatokban gondolkodsz, vagy egyedi munkákban?
Nem. Gyakorlatilag azt kell mondjam, ez az első sorozatom, amit kifejezetten ide erre a kiállításra készítettem. Nagyon át kellett gondolnom azt, hogy mit tudok András mellé tenni. Ez egy nagy felelősség. Tehát András azért már, ugye tudjuk, hogy tudjak olyan méltó anyagot kitenni, ami megáll azon a szinten, hogy jó legyen. Mivel hogy ő nagyon színesen dolgozik, ezért gondoltam azt, hogy jobb lenne nekem egy picit mérsékelni és visszafogni a színeket, és úgy megmutatni azt, ami én vagyok, vagy amit én csinálok. De úgy, hogy tudjon közben együttműködni. És az volt a jó az egészben egyébként, hogy nem tudtuk előre igazából, hogy mit fog csinálni a másik, és aztán, mikor készett az anyag, és az András is az anyagát hozta, akkor döbbentünk rá igazán, hogy mennyire tud együttműködni. Az ő képe is ilyen lebegős térbeli formák lettek, és az enyém is.
Most egy kicsit be foglak árulni, mégpedig azzal, hogy az előbb egy pillanatra megálltunk, mert némi viszmajor történt a felvétel során, és akkor azt mondtad, hogy érzelmileg ez neked nagyon sokat jelent, és persze képzőművészként is, hogy az Andrással együtt kiállíthattál most itt a Fugában.
Abszolút. Tehát nem akarom ebbe az irányba elvinni, csak fontos úgy megállítani, hogy nagyon mélyről jövök. Tehát nagyon sok negatív és rossz tapasztalatom volt. András pedig az első pillanattól kezdve annyira nyitott volt, és odafigyelő, és tehát nincsenek erre szavak. Azt se tudta, ki vagyok, mi vagyok, egyszerűen csak megnézte a munkáimat, és az alapján döntött. Én hatalmas megtiszteltetésnek érzem, és nem nagyon emlékszem rá, hogy lett volna az utóbbi években, vagy talán még régen volt az APA program, amit még a Bak Imre és a Fajót csináltak, hogy fiatal egyetemről kikerült művészekkel állítottak ki, hogy ezzel is segítsék a pályájukat. De ez egy nagyon rövid ideig tartott. Tehát azt gondolom, hogy példaértékű az emberileg is mutatja, hogy ő milyen, hogy ő kiállt mellettem, és felvállalta ezt a kiállítást.
Hát most, hogy említetted a Bakot, a Fajót, és én még hozzátenném a Nádlert, hát leosztotta a lapot nekem a György azzal, hogy ez is érdekelne engem, hogy amikor abstrakcióról van szó, vagy geometriáról, hiába írunk 2025-öt, hogy amikor annak idején a budapesti műhely, vagy a pesti műhely ugye arra programra szerveződött, hogy a közönséghez közelebb hozni ezt a vizuális világot. András, szerinted ezzel most a befogadással hol tartunk?
Visszamentünk idővel, körülbelül 100 évet. Úgyhogy sajnos ez a probléma kulturálisan, úgyhogy ez az, ami igaziból elkeserít, hogy mi akkor a 70-es évek elején, amikor megalakult a pesti műhely, akkor tudjuk nagyon jó, hogy egyfajta szocialista rendszerben éltünk, ahol mi csak a megtűrt kategóriába tartoztunk. Keser Ilona, Hence Tamás, Fajó János, Bak Imre, Nádler, István és Mengyán András. Tehát így alkottuk a pesti műhelyt. Egyetlen nagyon nagy szerencsénk volt, hogy volt egy Vitány Iván a Népművelési Intézetben, ahol a Bak Imre állásokban, tehát 100%-os állat, full time-ba tehát dolgozott. És ők megbíztak, mert nem lehetett nyomtatechnikát használni, egyáltalán abszolút engedélyhez volt kötve. Ők viszont felelősséget vállaltak irántunk, hogy különböző hazai és nemzetközi művészektől mappákat nyomhassunk. Ez a szellemiség, ez a fajta kollektivitás, ez a közösségi szellemiség nagyon hiányzik nekem.
Most megint szöveget fogok lopni, méghozzá a Rieder Gábortól, aki azt mondta rólad, hogy hát a Mengyán az egy hiperaktív művész, és nem ilyen elcsendesülő őszi kéket készít. Hová vezet még az út?
Hát azt szoktam mondani, hogy 200 évre van programom, úgyhogy nem tudom, hogy megél, mert most múltam 20 éves, nem olyan régen, úgyhogy 60 éve a időszámításunkban, vagy a földtörténetében az minimális időnek számít. De van lehetőség, rengeteg gondolatom van a mai napig is, amit szeretnék megvalósítani. Egyetlen probléma van, hogy eddig 3 állásom is volt, 3 dolgot csináltam. Design, abban pénzt kerestem, oktatás, ami nagyon sokat segített, mert a diákoktól kaptam a kérdéseket, és arra meg kell találnom a válaszokat. És a harmadik a képzőművészet, ami örök szerelem, 6 éves koromtól festi akartam lenni, úgyhogy folytatom. Nagyon sok kérdőjel van, és nagyon sok megoldásra vár a feladat a vizualitásban. Rengeteg lehetőség van. Új technológiák, új technikák, új filozófiák jönnek, ami fontos a számunkra minden vonalon. És itt már nem csak a képzőművészetről van szó, hanem az interdisziplinális dolgokról. Tehát a zene bejön, a irodalom, a tudományok bejönnek, amik. Én nagyon hiszek a tudomány, művészet és a technika együttműködésével. Tehát a kíváncsiság engem nagyon motivál, az ismeretlen, annak a megismerése. Mi van a 3 dimenzión túl? Vizuálisan. Ez hihetetlen nagy probléma. Nem tudjuk.
Mengyán András és Bors Györgyi képzőművészekkel Medved Ivet beszélgetett.
Sentimental journey, gonna set my heart at ease. Gonna make a sentimental journey to renew old memories. I got my bag, got my reservation. Spent each dime I could afford, like a child in wild anticipation, long to hear that all aboard. 7, that's the time we leave at 7. I'll be waiting. So yearning, why did I decide to roam? Got to take this sentimental journey, sentimental journey home.
117 perc.
Egy újabb törvénytervezettel találkozhatunk, úgy tűnik, hogy a törvénytervezeteknek mostanában szezonjuk van, és ebben a törvénytervezetben többek között a tanodákkal kapcsolatban hoznak új javaslatokat, és azt szeretnék, hogy a tanodák számára kötelezővé tegyék, hogy középiskolások is vegyenek részt a foglalkozásokon, valamennyire meghatározzák azt is, hogy mennyi középiskolásnak kellene a tanoda létszámától függően részt venni a foglalkozásokon, de ezzel azt mondják a szakértők, hogy gyakorlatilag lehetetlenné teszik majd a tanodák működését. Hogy ez pontosan miért zavaró, és egyáltalán mit kellene kezdeni a tanodákkal, mert hogy a tanodák nagy részét civil szervezetek működtetik, ráadásul folyamatos forráshiánya, szakember hiánya küzdenek, ezért úgy gondolom, hogy a tanodák kérdéséről fontos lenne beszélnünk. Így aztán most itt van velem a vonalban dr. Fejes József Balázs, aki a Motiváció Műhely alapítója és vezetője, és egy kicsit el fogja nekünk mondani, hogy mi a problémája a tanodák mostani működésével, mire lenne szükség, és mi a probléma konkrétan ezzel a törvénytervezettel. Szeretettel köszöntöm.
Én is köszönöm szépen a lehetőséget, és köszöntöm a hallgatókat. Mindenek előtt azzal kezdeném, hogy nem biztos, hogy mindenkinek ismerős ez a kifejezés, hogy tanoda. A tanodát, ahogy már említésre került, elsősorban civil szervezetek, illetve egyházak tartják fent. Ezek olyan intézmények, ahová délutánonként, esetleg hétvégénként járnak, főként hátrányos helyzetű és roma gyerekek, akik segítséget kapnak készségfejlesztés, tanulás, szabadidős programok által, nagyjából olyan szolgáltatásokhoz juthatnak hozzá, amelyek a középosztálybeli gyerekek számára természetes, egy nyugodt hely, egy légkör, ahol tanulni lehet, ahol lehet egy picit kikapcsolódni, jól éreznie magát egy gyerkőznek. Az elsőtől egészen középiskola végéig foglalkoztatnak gyerekeket a tanodák, jellemzően valahol 20-30 közötti létszámra lehet pályázni, állami finanszírozást lehet lehívni erre a tevékenységre. Sajnos ez a finanszírozás messze nem elég ahhoz, hogy jó minőségben működjön egy tanoda. A motiváció műhelyjel egy informális hálózatot működtetünk. Jelenleg nagyjából 100 körüli tanoda csatlakozik ehhez a hálózathoz, ugyanis viszonylag korán felismertük, amikor elindítottuk az első tanodánkat, hogy tulajdonképpen a tanodák egymásra számíthatnak, ami egyrészt azt jelenti, hogy egymástól tudnak tanulni, a különféle működő módszertanokat egymástól lehet ellesni, amit az iskolában